Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istent az új énekes füzetnek a 27. énekével. Az Úr csodásan működik. Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, és akik azokat is, akik a képernyők előtt követnek minket. Isten hozott mindnyájunkat. Folytassuk az Isten tiszteletünket a 479. dicséretünkkel. Hinni taníts, Uram!
Taníts! kérni taníts. Jézus, te visszajössz, várni taníts. Majd, ha kegyelmesen nézed az életem, állhassak csendesen, hinni taníts.
Isten igét olvasom most. Apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 12. részből, az első 17 verset. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette és átadta egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páska ünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elé akarta vezettetni Pétert, Péter két bilincsel megkötözve, két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá. Kelj fel gyorsan! Erre lehúltak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal. Övezd fel magadat, és köst föl sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki. Vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Ekkor kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Mikor kiment rajta, végighaladtak egy utcán. Aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt. Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Amikor feleszmélt, elment Mária házához. Ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek. Itt sokan egybegyűlve imádkoztak. Amikor megzörgette a bejárati ajtót, oda ment egy Rodi nevű szolgáló leány, hogy megtudja, ki az. Amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok azt mondták, elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak, az ő angyala az. Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak és meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki az Úr a börtönből, és így szólt. Mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután kiment, és más helyre távozott. Válaszoljunk Isten igére, imádsággal. Dicsérünk téged, édesatyánk, ezekért a beszámolókért, amik olyanok, mint egy akciófilm. Köszönjük, hogy ennyire plasztikusan megmaradtak nekünk ezek a történetek, és köszönjük azokat a történeteket is, amiket mi élhettünk át te veled. Köszönjük a csodákat, köszönjük a megmentéseket, köszönjük az átéléseket, köszönjük az imaközösségeket, köszönjük a megszégyenüléseket is, amikor úgy imádkoztunk, hogy már rég meghallgattál, és mi még mindig imádkoztunk. És most úgy vagyunk előtted, hogy szeretnénk a szívünket kitárni, szeretnénk magunkat megnyitni, hogy jobban megismerhessünk téged, hogy jobban odaadhassuk magunkat neked, hogy jobban bízhassunk benned. Kérünk, hogy ma is taníts minket, ma is formálj. Kérünk, hogy az üzeneted, a lényed, a tanulságaid hadd épüljenek be az életünkben. Kérünk, hogy gyógyíts minket, vigasztalj minket. Kérünk, hogy te szentelj meg minket most a szent lelked jelenlétével. Jézus nevében. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre. A új énekes füzetnek a 97. dicséretével. Jó az Úrban bizakodni. Jó az Úr. Az az ige, ami alapján Isten szent lelke segítségi hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek. Az előző ige szakaszban megvan írva az apostolok cselekedeteinek könyvében a 12. rész 5. versében, és hát most meglepetésként még máshonnan is olvasok a Filippi levélből, az első részből. Pétert tehát a börtönben őrizték. A gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. És még a Filippi levélből olvasok az első rész 20. versétől. Pál mondja, ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni, én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő, vágyodom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Életről és halálról lesz ma szó a közösség megélésének a dimenzióiban, és erre egy képet is akartam hozni. Nem tudom, hogy vetíthető-e most ez a kép. Különös dimenziókat nyit a halál közelsége. Ez a kis busz 85-ben fordult a hátára, amikor egy magyar csoporttal meglátogattuk a Velszi testvéregyházat, és hát én is benne voltam. Ez is közre játszott talán a lelkészi elhivatásomban, de hát nem csak ez. Minden esetre ez volt egy olyan élményem, amikor átéltem, hogy na most akár vége is lehet mindennek, amikor megbillent az autó is, és lezuhantunk a hídról. Emlékszem még mindig arra a pillanatra, hogy nagyon sűrű pillanat volt, olyan sok minden gondolat, meg életérzés torult elő, hogy hát ezt nem is tudom szavakba önteni, inkább csak a hangulatát tudom felidézni, hogy ott volt az egész életem benne. Elváltjuk a képet. Köszönöm. Megmenekültünk, tehát mindenki megmenekült. Egy lelkész társam, aki már akkor teológus volt, én még akkor kertészeti egyetemista voltam. Ő járt a legrosszabbul, ő egy-két hónapot ott volt, öt töltött ebben a kórházban, de most Szegeden lelki pásztor ő is, és neki is már ez csak egy ilyen hálaadási emlék. A halál közelében a gondolkodásunk és az életünk több dimenziósá válik. Akár mi éljük át, hogy közel van számunkra a halál, akár pedig valaki, aki közel van hozzánk, és akit kísérünk a halál küszöbéig. A pillanatok kiélesednek, hangsúlyossá válnak, mint hogyha minden élesebb lenne. Amikor anyukám kómában volt, és már a halál előtt volt, akkor éltem át ugyanezt, hogy ilyen párhuzamos életet éltem. Tehát úgy éltem a mindennapjaimat, és csináltam a dolgomat, de közben ott volt az agyam hátuljában, vagy nem is tudom, hogy melyik dobozában, hogy most, hát egyrészt az emlékek anyukámmal, másrészt pedig az, hogy anyukám mit érezhet, vagy mit csinálhat. Tehát mint hogyha ő belé is belé bújtam volna, és így, mint hogyha az ő gondolataiba is bevitt volna engem Isten. A mai bibliai történet is ezt ábrázolja. Hogyan hat hitünkre és a közösség megélésére a halál és a megmenekülés? Nem is tudtam igazán jól megfogalmazni, hogy miről szól ez az ige, vagy miről akarok beszélni, ez kicsit nehéz így. Tehát lehet, hogy két hét múlva már tudnám. De hogy hiszem, hogy Isten ma is készít olyan üzeneteket a számunkra, amit még az én dadogásomból is ki fogtok venni. Három nagy pontja van a ige hirdetésnek. Az első az, hogy Jakab meghal. Jakab apostol. A második az, hogy Péter megmenekül. És a harmadik pedig az, hogy nekünk mindkettővel kell kezdeni valamit. Az élettel és a halállal, a meneküléssel is, és a halállal is kell kezdenünk valamit. Kezdem ezzel, ami elég rövid beszámoló, hogy Jakab meghal, és ezt nem részletezi az ige. Egyrészt talán azért is, hogy tehát nem akart kultuszt csinálni a mártíroknak. Másrészt elég így is beleélni magunkat. Ha valaki meghal, az mindenképpen egy veszteségérzés. És itt ugye ráadásul erőszakos halállal, tehát kivégzéssel hal meg Jakab. Fájdalmas veszteség, egy drasztikus kép, ami az emberbe beég, és valahol nyilván ott van a tanítványokban egy ilyen veszteség, vereségérzés, hogy most legyőzött minket az ördög, vagy van is talán egy méltatlanság ebben, hogy hát hol van Isten ilyenkor? Miért engedi? És az tényleg nem akarom kicsinyíteni ennek a jelentőségét, hogy amikor valaki meghal, vagy amikor valakit elveszítünk, vagy akár ilyen formában veszítünk el, az azért is erős, mert a szemünk előtt zajlik valami, ami az ördög munkája, hogy tehát így szinte dühöngünk is magunkban, hogy a nyavaja törje ki, ugye, az ellenség ereje látszik, hogy mennyire erős az ördög. A pusztító, aki emberölő volt kezdettől fogva. Mert tudjuk, hogy semmilyen halál és semmilyen betegség nem Isten akaratából van. Ezt tisztázzuk. Tehát nagyon fontos, hogy ne is próbáljunk így vigasztalni másokat, hogy nyugodj meg Isten akaratában. Isten nem akarja a bűnös ember halálát, ugye ezt olvastuk a Bibliában, hanem hogy megtérjen és éljen. Tehát semmi esetre sem Isten akarja sem a halál, sem a betegséget. Ezt nagyon fontos tisztáznunk. Hogy mégis miért engedi meg, az egy már teljesen más lap. Erről majd még mindjárt többet mondok. De az fontos látni, hogy amikor ennek a tanúi vagyunk, akkor szemünk előtt zajlik egy háború, a lelkekért, és hát ennek sokszor a test látja a kárát, de hogy ez úgy történik, hogy próbáljuk elfordítani a fejünket, vagy nem, de ez megtörténik. És milyen érdekes, hogy most is, amikor ez a háború elkezdődött, az ukrán-orosz háború, akkor nagyon erős impulzusokat kaptunk, és megrázóak voltak ezek a dolgok, és tulajdonképpen most is zajlik ez a háború. Csak elfordítjuk a fejünket, mert nem is tudjuk elviselni hosszú távon ennek a látványát, de ez sajnos most is zajlik. És hogy ezzel nekünk valamit kell kezdeni, ez nagyon fontos. A zsidókhoz írt levélből idézek most még. Itt a 11. részben a hit hőseiről beszél, és elmondja a hitnek a győzelmeit, a hit hőseinek a diadalát, a hit hőseinek az életét, de aztán van itt egy rész a 35. verstől, amikor nem a diadal, hanem pont a veszteség és a pusztítás látszik. Azt mondja, asszonyok feltámadás lévén visszakapták halottaikat, itt fordul a kocka, másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták, juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongnak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban, és mindezeken, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret. Tehát magyarul van itt egy olyan rétege a hithősöknek, akik szenvedtek, vereséget mondhatni látszólag, vereséget szenvedtek, és ők nem tudták, hogy ennek mi lesz a vége. Nyilván volt egy reménységük, hogy ez még nem a vég. De ez azt mutatja, hogy a hit túl lát, és túl hat a láthatón. A szemmel látható veszteségen és vereségen túl lát. Ugye ez az első nagy üzenet, hogy Jakab ugyan meghal, de a gyülekezet is túl lát ezen, és ez nem úgy hat a gyülekezete, ahogyan a zsidók várnák, hogy akkor most megremegnek, és elbújnak, és megsemmisülnek. Menjünk vissza a történethez. Igen, tehát igen, nem hallunk semmit se arról, hogy hogyan hat rájuk ez a haláleset. Egy biztos, hogy amikor Pétert is elfogják, akkor összezárnak, és hát ők is maguk módján harcolnak, és ez pedig az imádság. Na, viszont ez a fontos dolog, hogy azért is tudják ezt tenni, mert Jézus Krisztus keresztje és feltámadása óta a halál veszített a megfélemlítő erejéből. Tehát a keresztényeknek ez a hatalmas fegyverük, hogy Isten fel tud támasztani. Fel tud támasztani, és az örök életemet nem érinti ez a veszteség. És valami új értelmezést is kap ez a dolog, hogy Jakab előre ment. Előre ment, annál a Jézusnál van, aki helyet készített a számunkra, és akinek az atyának a házában sok lakóhely van. És Jakab most ott van. Ez egy nagy vigasztalás mindenki számára, még akkor is, hogyha, mondom, ott vannak a sebek, a látványnak a sebei és a veszteségnek a sebei. Az az érdekes, hogy miközben ugye voltak ezek a mártírok, és egyre többen voltak, valóban elért egy olyan szintet egyszer ez a dolog, hogy volt egy olyan korszak, amikor a mártíriumot kívánták. Alexandriai Kelemennek a levelébe olvassuk, ő úgy megy Rómába, hogy azt írja az ottani híveknek, hogy reméli, hogy amikor ő kerül sorra az arénában, akkor Isten nem fogja bezárni az oroszlánok száját, hanem hát méltó halált fog halni. Tehát érdekes, hogy így valaki így készül a mártír halálára. Illetve hát most is van, egyes népek ugye most is úgy élnek, most gondolok a kopt keresztényekre, akik a muzulmán tenger közepében élnek, hogy tulajdonképpen ezzel a fenyegetettséggel élnek együtt, hogy bármikor bármi történhet. És tudjuk, hogy történik is. No, hát itt van egy vízválasztó, hogy legyek-e mártír, vagy ne legyek. A félelem határoz meg, hogy minden áron megtartsam azt az életemet, amiért rettegek, remegek. Még olyan áron is, hogy Krisztus meg kell esetleg tagadnom. Vagy pedig van egy olyan bátorság bennem, hogy elengedem ezt az életet, ami a Krisztus tagadás árán tartható csak meg, és Jézus Krisztus és az Isten országa erősebb valóság, mint ez az itteni élet. Erősebben meghatároz engem, mint az itteni élet, vagy az életben maradás, mint a testi, biológiai életem. Tehát nagyon érdekes, ez mondom, nekünk ez most egy kicsit elméleti, és hát Istennek legyen hála, hogy ez most nekünk nem kérdés, de bármikor eljöhet az a pillanat, az a pont, amikor akár egy ilyen lelki fenyegetettséget kapunk, hogy Krisztust valljuk meg, vagy meghalunk, vagy pedig tényleg a fizikai fenyegetettségben vagyunk úgy, hogy halálunkon találjuk magunkat, halálos veszedelemben találjuk magunkat. Pál is átélte ezt a dilemmát, és ezt olvastam fel a Filippi beliekhez írott levélből, és látszik az, hogy nem fél. Tehát ő is ugyanabban a helyzetben, mint Péter, ugyanis ő is oda van bilincselve a fogvatartóhoz, de azt mondja, hogy hát ez nem gond. És az sem gond, hogyha fogják és elítélik. Isten országa itt is itt van, itt terjed is, meg itt a börtönben is ott van, és az sem határozza meg őt, és ha át kell menni, akkor ott is ott van. Ott meg a teljesség van. Itt a küzdő egyház van, a harcoló egyház van, itt ennek vagyok a tagja, ott pedig a megdicsőült egyháznak vagyok a tagja. Mondhatni így, hogy az egyik az aktív munka, a másik meg a nyugdíj. Nem tudom, hogy így jól mondom-e. De ezt mondja Pál, hogy az kívánatosabb és sokkal jobb, de hogyha még dolgozni kell, akkor maradok. Ez volt a hite Pálnak. Magyarul nem félt, tehát nem volt megfélemlíthető. Na vissza, megint a történethez, Péterhez. Péter viszont még él. És érdekes villanás a történetben, hogy Péter ugye oda van láncolva két katonához, és alszik. Mit álmodhatott Péter? Ez is egyébként érdekes, hogy mi ez az alvás, hogy Péternek lelki békéje van, még így is tud aludni. Amikor tudja, hogy a következő nap kiviszik a népel, és valószínűleg hasonló sorsa jut, mint Jakab. Vagy annyira erős volt a hite, hogy emlékezett rá, amit Jézus mondott, ugye a feltámadása után, mert a János 21-ben olvashatjuk, hogy amikor majd megöregszel, más övesz fel téged. Emlékszünk erre? Úgy látszik, hogy Péter emlékezett, és hát jól aludt. Hát, hogyha megöregszem, akkor még nem vagyok öreg, akkor még van egy pár nap, év, ki tudja, tehát akkor mégsem kell annyira aggódni. Úgyhogy Péter alszik. Milyen jó ez a hit, meg ez a jó lelki ismeret. Szeretnénk így aludni, ugye? No, hát ez a második pont, ugye Jakab meghal, ez az első, és Péter viszont megmenekül. És a Péter megmenekülése még egy pár érdekes dimenziót felvet. Ez most csak egy játék. Kétféle közösséget él át Péter. Az egyik a testi közösség, ugye testileg ott van, hát szinte kézen fogva a katonákkal, egy közös bilincsen a katonákkal. És milyen érdekes, hogy tehát azok, akik fizikailag közel vannak hozzánk, egyáltalán nem biztos, hogy van velük közösségünk. Lehetne, elmélek lehetne, ugye bilincs közösség is van, de hogy ez csak egy testi dolog, és nem tudjuk, hogy a katonáknak milyen közössége volt vele. És van egy másik fajta közösség a gyülekezettel, akik viszont lélekben ott vannak vele, úgy, mint ahogy én is az anyukámmal ott voltam, amikor ő kómában volt. Egy ima közösség, egy Istenben való közösség, ami lehet, hogy távolság van, meg elzárások, meg falak vannak közöttünk, de mégis együtt vagyunk. Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy a közösség így tart minket, és így Ez egy nagyon fontos erőforrásunk, hogy valaki gondol ránk, valaki imádkozik értünk. Biztos volt benne Péter is, hogy imádkoznak érte. Talán ezért is aludt jól. És az érdekesség még, hogy van egy közös a katonák és a gyülekezet közösségében, hogy sem a katonák, sem a gyülekezet nem érzékeli szinkronban Isten munkálkodását. De furcsa, nem? A katonák alszanak, és nem ébrednek föl, amikor az angyal megjelenik. A gyülekezet pedig imádkozik, még akkor is, amikor már Péter ott zörget. Vigyázz, hittek, hogy mi történik? Tehát nagyon furcsa, hogy még egy kegyes gyülekezet és a legszentebb tevékenységben is lehet, hogy lemarad Istenről, vagy Isten jeleiről. Olyannyira, hogy hangosan kell zörgetni, hogy hát itt vagyok már. Már meg van hallgatva az imádság. Tehát érdekes, hogy a katonák alszanak, a gyülekezet pedig hát túlságosan ébren van, lehet, hogy nekik is aludni kellene. Már egy megnyugtató imádság után? Nem tudom. Érdekes, hogy ők zörgetnek Istennél, amikor pedig már Isten jele, Péter már zörget náluk. Na, hát ima közösség. Küzdenek Péterért, és nagyon szép ez a dolog, hogy itt a közbenjárásnak egy szép példáját látjuk, hogy imádkoznak Péterért egész éjszaka. Nem tudjuk, hogy mennyi idő lehet ekkor. Jó, mondjuk, hogy már éjfél elmúlt, de hogy a gyülekezet fáradhatatlanul imádkozik. Azért előbb felvetettem ezt, hogy nem feküdhettek volna le hamarabb. Tehát kell ennyit, tehát mennyiségileg ennyit imádkozni. Sok kérdés vett föl az imádságról ez a történet, hogy például Isten vár az imánkra, és csak akkor cselekszik, hogyha mi imádkozunk. Vagy hogyha elég hosszan imádkozunk. De azt mondja Jézus, hogy a pogányok azt hiszik, hogy a bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Hát lehet, hogy akkor nekünk elég lett volna 2-3 szó, és aztán lefekszünk aludni. Na, nem tudom. Vagy miért nem küld jelet a közbenjáróknak Isten, hogy elég lesz már. Már meghallgattalak titeket. Vagy lehet, hogy küldött, csak ők annyira mondják, hogy nem is hallgatnak. Lehet, hogy nekünk is az imádságban többet kéne hallgatni Istenre, tehát néha meg kéne állnunk a listáinkkal. Talán a hitetlenségnek is jelez a hosszas imádság, hogy még akkor is imádkoznak, mint az imakör nem hinne. Ugye nem hisz Rodénak sem, akit kiküldenek a szolgálólánynak, hogy Péter van ott, azt mondják, hogy meg vagy te zakkanva. Tehát néha nagy szentségünkben még meg is sértünk másokat, akik az igazságot képviselik. És egy furcsa dolog. És aztán még ki is oktatják, hogy nem ő az, hanem Péter angyala az. No hát aztán mégis jó megszégyenülni, sokszor egy ilyen imaközösség után is. És még tovább kérdezek, hogy Isten a hitetlen imádkozókat is meghallgatja. Ebben van valami vigasztaló, ugye? Vagy hogyha valaki rosszul imádkozik, azt is meghallgatja. Hát Pál ugye azt mondja, hogy ő nem bánja, hogyha hirdeti Krisztust akár színből, akár szívből, csak Krisztus hirdetessék. Szerintem Isten is azt mondja, hogy akárhogyan imádkozol, csak imádkozzál. Aztán nyilván Isten azt akar, hogy jól imádkozzunk. A jó imádság pedig az, hogy igazán közösségben vagyunk vele. És ez feltételezi azt, hogy nem csak mondom. Az nem közösség. Az a közösség, hogyha én is megállok, és az ő szemébe nézek, és meghallgatom őt, és megállok. Tehát a közösség az nyilván az egy oda-vissza dolog, az még nem közösség, amikor én elárasztom a másikat a bajaimmal. Nagyon sok mindenről maradunk le szerintem, amikor imádkozunk is, és Isten nyakába zúdítjuk a dolgainkat, és nem hallgatunk rá. Ugye ezt mindenképpen vigyük magunkkal a mai alkalomból, hogy miközben mi imádkozunk, Isten már tudja előre, hogy mit mondunk, mit akarunk mondani, és hogy ő a választ is elkészítette. Tehát magyarul többet kéne csöndben lennünk, és hallgatnunk Istenre, hogy mit mond. Lehet, hogy elő kell vennünk a Bibliánkat, és olvasni egy igét, akkor vagy egyszerűen csak csendben lenni, vagy elkérni Istentől, hogy Uram, nyisd meg a szemeimet, hogy lássam, hogy halljam, amit mondasz. Baj, ha túl sokat imádkozunk? Lehet túl sokat imádkozni? Hát itt azt látjuk, hogy tulajdonképpen bajnak nem baj, csak hát Isten maga állítja le ezt az imádságot már azzal, hogy elküldi az ima meghallgatást. Tehát mintha ez a történet arra tanítana minket, hogy imádkozz, meghallgattalak, meghallgattam az imádságodat, adj hálát, akármi is lesz. Ha meghal, akkor is, és hogyha megmenekül, akkor is, és lefeküdhetsz aludni. És engedd el Jakabot, és engedd be Pétert. Vissza Péterhez, aki átéli a csodát, ez is milyen érdekes, olyan érdekesen, részletesen le van ez írva. Isten. Tehát Péter végig is alszik, ő valószínűleg belátta, hogy ő többet nem tehet. Ez a Jézusi ne aggódjatok az életetek felől, ő ezt valószínűleg meg tudta ott élni. Vagy kifáradt annyira, vagy pedig tényleg olyan hite volt már. Úgyhogy alszik. És nem kell félni attól, hogy alszunk, Isten fel tud minket ébreszteni. És Isten fölébreszti, az angyal oldalba böki Pétert, és ő erre fölébred. De érdekes, hogy itt három ébredésről is beszélünk. Ugye először, amikor így fölébred, tényleg fölébred valószínűleg az álmából, de még akkor is azt hiszi, hogy ez az álom az álomban. Úgyhogy nem baj, hogyha alszunk, Jézus fölébreszt minket az angyalaival, vagy valami dologgal oldalba bök. Tehát ez egyik dolog, hogy Péter így átéli azt, hogy megjelenik az Isten küldötte. És fényesség van a cellában, tényleg ez egy angyali jelenés, de a többiek tovább alszanak. Ezt csak ő látja. Aztán érdekes, hogy Isten, tehát angyal által szól hozzá, hogy kelj föl, ugye? Hát hogy keljen föl úgy, hogy ugye csörög a lánc, meg egyemek, és ahogy föl kell, érzi, hogy nincsenek rajta a láncok, lehullanak a láncok. És aztán ugyanígy a fotocellás börtönajtó, tehát kinyílik szinte magától. Tehát itt látjuk ugyanazt az epizódot, mint amikor Jézus átmegy a zárt ajtókon. Tehát mint hogyha egy ilyen testnek ellentmondó, vagy testen kívüli, vagy furcsa testben levő élmény, hogy a vas nem fog, és a vas nem zár be. És hogy Istennél teljes szabadság van, és neki ezek a mi korlátaink, ezek semmik. Semmik. Úgyhogy ez is nagyon vigasztaló és erősítő, hogy bármi van előttünk, hogyha Isten akarja, akkor ezek mind feloldódnak. És aztán Isten persze tovább altatja az ellenséget, a nők nem ébrednek föl, és Isten fölébreszti a gyülekezetet. Itt vagyok. Meghallgattalak. Megtörtént. Abba hagyhatod. Most már örülhetsz. Eddig is örülhettél volna, de most már igazán örülhetsz. Úgyhogy ezek a dolgok helyeződtek a szívemre. És itt a harmadik pont, tulajdonképpen akár halál, akár megmenekülés, mindkettővel kezdenünk el valamit. Úgy is, mint hát akik átmegyünk ezen, akik ugye, hát ha éppen a halál lesz a mi részünk, akkor ez nem is kérdés, ezen úgyis át kell mennünk. Egyébként lehet erre is készülni, már amennyire ez lehetséges. De hogyha valakit el kell engednünk, ezt is erre is jó készülnünk, hogy kell kezdenünk azzal is valamit, hogyha valaki elment, és hát nem menekült meg, és a meneküléssel is. Vannak most a gondolataimban, szívemben olyanok, akik korán vesztettek el szülőt, apát vagy anyát, és küzdelem, évek küzdelme ez a számukra, hogy ezt feldolgozzák. Nagyon fontos, hogy ezt feldolgozzuk, és hogy ezek a sebek ne ezek határozzák meg a hitünket, hanem a hitünk írják át ezeket a sebeket. Erről most nem tudok többet beszélni, mert egyrészt ez nagyon nehéz, meg nagy téma, másrészt én tényleg ebben nem vagyok olyan profi. Aki ezt professzionális szinten emelte, ez Philip Yancey, akinek nagyon ajánlom ezt a könyvét, ahová a fény vetült. Ugye Philip Yancey úgy híresült el, mint egy olyan keresztény újságíró, aki nagyon radikális és szemnyitogató módon ír az egyház hibáiról is, de Krisztusnak a megváltásáról, kegyelméről is. Nagyon érdekes olvasni az ő történetét. Ő is korán vesztett el, egy éves vagy másfél éves volt, amikor az édesapja meghalt, és csak nem is tudom, 20 éves korában tudta meg, hogy hogyan halt meg az édesapja. És hát tulajdonképpen ez a könyv is egy gyümölcs annak, hogy ő hogyan dolgozik magán, hogyan dolgozta ezt föl. De ez lehetséges, és hát érdemes elolvasni ezt a könyvet más könyvekkel együtt. Befejezem, Isten nem mindenkit ment meg testileg, és az ördög pusztítása ijesztő. Így van. De nagyon fontos, hogy nem kell, hogy ez minket meghatározzon. Az evangéliumnak az a lényege és a fontossága, hogy mi tudjuk, hogy Krisztusban van feltámadás, van örök életünk, és hogy az ördög nem tudja ezt elvenni. Más dimenzióba vezet minket ez a tapasztalat. Közösségünknek nincs vége. Azt is tudjuk, hogy annak, aki elment, annak is csak megváltozott a közösségi állapota, Istenhez közelebb került, és már akadálymentesen van ott. De aki itt maradt, annak is nagyon fontos tudni, hogy mi ugyanennek a közösségnek vagyunk a tagja. A megdicsőült egyház odafönn, mi a küzdő egyház ide lent, de mi egy közösség vagyunk. És én is most tanulom, és most tulajdonképpen megszégyenülve újra nap mint nap, hogy kell ápolni ezt a közösséget, kell ápolni ezt az örökséget. Tulajdonképpen az evangéliumnak az újra és újra ismétlése, vagy az úrvacsorának is a átélése, erre emlékeztet, ebben gyakoroltat edző minket, hogy igen, mi ennek a közösségnek a részesei vagyunk. Az egyház egy, Krisztus teste egy, és aki elment, az csak odébb lépett, Isten egyik kezéből a másik kezébe tért, és mi a közösséget nem kell, hogy elveszítsük vele, de kell, hogy ápoljuk. Úgyhogy ebben a vigasztalásban bátorítalak titeket, hogy dolgozzatok ezzel, akinek amilyen sebe van, és segítsük egymást is, és ápoljuk a küzdő egyházzal is a közösséget, és a megdicsőült egyházzal is. Amen. Válaszképpen az új énekesüzet 114. énekét énekeljük, Láncom lehult, szabad vagyok. Téged magasztalunk, dicsérünk, édesatyánk, életnek és halálnak, Ura. Áldunk téged azért, hogy életre hívtál. Köszönjük az életünket, köszönjük minden percét, minden pillanatát. Megvalljuk, hogy nagyon sokszor nem tudjuk értékelni a rossz pillanatok miatt az életünket, pedig milyen fontosak azok is. Köszönjük, édesatyánk, a mai bátorítást és az erősítést, hogy nem csak ez a mostani látható élet van, nem csak ez az érzékekkel fogható élet van, hanem van egy sokkal nagyobb, sokkal fontosabb az, amit örökké készítettél, amit örökké valóságra készítettél nekünk. Köszönjük ennek a bíztatását, ígéretét, reménységét, és köszönjük, hogy buzdítod a hitünket, buzdítasz minket arra, hogy ne csak ezekre az érzékszerveinkre támaszkodjunk, hanem a hitünkre is. Segíts nekünk, Urunk, hogy megkapaszkodjunk minden igédben, amit hallottunk, amit olvastunk. Urunk, így készülünk mi is arra, amikor nekünk kell letennünk az életünket, és amikor minket hívsz, szeretnénk jobban belehelyezkedni ebbe a jövőbeli dologba, hogy ott is te vagy, ott is te leszel. Olyan dolgok vannak elkészítve, amiket nem is tudunk elképzelni. Köszönjük, hogy vigasztalsz ezekkel a gondolatokkal. Így kérünk, hogy vigasztalj minket, vigasztalj a gyászoló testvéreket közöttünk. Kérünk, hogy mindaz a sok kérdés, ami bennünk feszül, azt te old fel, és ne szorítsanak úgy, mint a bilincsek Pétert, hanem ezek is omoljanak le rólunk a kegyelmedben. Szeretnénk elfogadni téged, szeretnénk elfogadni az ígédet, és szeretnénk elengedni azokat, akiket el kell. Szeretnénk elengedni az aggodalmainkat is. Ugyanakkor szeretnénk felvenni mindannak a terhét, hogy igen, ezzel nekünk dolgozni kell, hogy ne határozzanak meg, és ne ne legyenek ránk rossz hatással, vagy ne szüljenek bennünk felesleges félelmeket, aggodalmakat, hogy ne az ördög pusztítását lássuk a szemünk előtt, hanem az, hogy téged nem lehet legyőzni. Köszönjük, Úrunk, az Úr Jézus Krisztus halálát és feltámadását, köszönjük az ő győzelmét, köszönjük, hogy a te erőd erőtlenség által ért célhoz, és köszönjük azt, hogy amikor az ördög azt hiszi, hogy győzött és ünnepli a pusztítást, akkor is a te diadalodat láthatjuk hitben. Így köszönjük az úrvacsorát is, amire készítesz minket, ami örök emlék arra nézve, hogy a halál sem választ el te tőled, sőt, Krisztus halála pedig összeköt mindannyiunkat te veled. Segíts nekünk ezt most átélni, segíts ebben meggyökerezni, ezt beépíteni az életünkbe. Hadd tudjunk téged áldó, magasztaló életet élni a nyomorúságban is. Szeretünk, áldunk, dicsérünk, magasztalunk. Te vagy egyedül méltó. Amen.
Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztustól tanultuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Helyünkről fennállva vegyük az Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Isten tiszteletünk végén énekeljünk még egyet, az Isten előtt állva és előtte örvendezve, Isten szívén megpihenve, így kezdődik a 395-ös énekünk.
Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát, hitünk karja úgy ölelje, édes megváltunkat át. Ő fejünk mindenki tagja, ő a fény mi színei, mi
békességet kívánok!